Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Egyre jobban a kutyákra hasonlítanak a városi rókák. Válogatósak a petesejtek, ha megtermékenyítésről van szó. A hangos káromkodás csökkenti a fájdalmat. Hatalmas maja épület együttest fedeztek fel Mexikóban. A kutyák többsége még kiképzés nélkül is megmenteni az embereket. Magyar kutatóknak köszönhetően kaphatják visszalátásukat a vakok. Röviden egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Egyre inkább a kutyákra hasonlítanak a városi rókák. Nem a viselkedésükről van szó, hanem a testük változásairól, amelyek arról árulkodnak, hogy egyre inkább alkalmazkodtak a városi életmódhoz. Egy friss kutatásban vörös rókák koponyáit tanulmányozták, melyeket London közelében mind a városi, mind a külvárosi területeken gyűjtöttek össze. Ezeket képalkotó módszerekkel vizsgálták meg, és kiderült, hogy ezek a rókák annyira alkalmazkodtak a megváltozott életkörülményekhez, hogy még a koponyájuk alakja is átformálódott, és egyre jobban hasonlítanak a háziasított kutyákra. Vagyis a fejük orrrésze megnyúlt, és vékonyabb is lett, mint vadon élő fajtársaiké. A feltételezések szerint ennek oka egyrészt, hogy így könnyebben tudnak a szemétben élelem után kutatni, másrészt, hogy így a falak kerítések alatt is könnyebben átférnek. A glasgowi kutatók által készített tanulmányból kiderül továbbá, hogy a vizsgált állatoknak még a koponya méretük is csökkent, ami pedig arra utalhat, hogy a változás során kisebb lett az agyuk. Azt írják, hogy ezek az úgynevezett háziasítási szindróma tipikus tünetei, amik között a koponya és az agy méretének csökkenése mellett megemlítették még a bunda színváltozását és a fogazat átalakulását is. A szakértők szerint ezek alapján úgy tűnik, hogy a városi életformához alkalmazkodott rókák nagyjából ugyanolyan folyamatokon mennek keresztül, mint annak idején a kutyák. És bár attól még nagyon messze vannak a ravasz ragadozók, hogy hasonlóan szelidek legyenek, mint a kutyák, de ez a megfigyelés segíthet megérteni a kutatóknak, hogy miként ment végbe a kutyák háziasítása. Emellett pedig arra is fény derülhet, hogy egy különleges jelenségnek volt köszönhető, hogy az ebek az emberek legjobb barátai lettek, vagy ez a folyamat esetleg bármelyik más állatfajjal megtörténhet. Elkészült a Föld első elektroszmog térképe. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen magyar kutatók által készített műholdat tavaly december 6-án bocsátották fel a világűrbe, 350 kilométeres magasságba. Ez a műhold egyébként olyan kicsi, hogy még a nadrág zsebben is elférne. Egy olyan kocka, amelynek minden oldala mindössze 5 cm-es. A parányi eszköz már 2000 mérést végzett el, és egyszerre egy 4000 km átmérőjű területről tud adatokat gyűjteni. Az elektromos berendezések által kibocsátott elektromágneses sugárzást, vagyis az elektroszmogot méri. Ksvint András, az intézmény villamosmérnöki és informatikai kar széles sávú hírközlés és villamosságtan tanszékének címzetes egyetemi docense közölte, az óceánok fölött a műhold nem fog jeleket, hiszen ott nincsenek elektromos jelforrások. A projektvezető hozzátette, a műhold magasságából arra lehet következtetni, hogy nem éri meg az egyéves évfordulót, és várhatóan valamikor szeptember végén belép a sűrűbb légrétegekbe, ahol megsemmisül. Óriási üstököst fedeztek fel a csillagászok. A 153P Ikaján Zsang csúvája 1 milliárd kilométer hosszú. Összehasonlítva a nap és a föld közötti távolság nagyjából 150 millió kilométer, vagyis az üstökös Ion csúvájának hossza a nap föld távolság 7-szerese. Az adatokat még az amerikai űrügynökség Cassini űrszondája gyűjtötte be 2002-ben, amikor a Jupiter és a Saturnus között volt. Ezeket elemezve arra jutottak a tudósok, hogy a felfedezett üstökös csúvája az eddig ismert leghosszabb. A korábbi csúcstartót is 2-szeresen meghaladta. Az 1 milliárd kilométeres hosszúság az üstökös Ion csúvájára vonatkozik, tehát nem a hagyományosnak mondható, csak porból álló csúva éri el ezt az óriási méretet. Az Ion csóvát a nap ibolyán túli sugárzásának a kóma, vagyis az üstökös magja körül lévő kötszerű gázfelhő részecskéire ható fényelektromos jelenség váltja ki.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Még nagyobb területet foglalhatnak el a kijelzők a telefonokon. Egy kínai kijelzőgyártó cég ugyanis bejelentette, hogy elkészítette azt a kijelzőt, ami alatt már el lehet rejteni a selfie kamerát. A telefongyártók ezt eddig többnyire úgy oldották meg, illetve oldják meg még most is, hogy kamerajukat vágnak a kijelzőn, vagy a képernyő tetején lévő szenzorszigetben helyezik el. Ezek azonban mind helyet vesznek el a kijelzőből. Több telefon is készült már előugró kamerával. Ilyenkor a szerkezet a készülékházban elrejtve kap helyet, és ha fényképezni kell, akkor előbújik onnan. Ezek mind kompromisszumokkal járó megoldások. Bár a legnagyobb mobil cégek bejelentették már, hogy dolgoznak a kijelző alá rejtett kamerán, de eddig még csak a tervrajzokon vagy prototípusként léteznek. Az egyik kínai OLED kijelzőgyártó viszont most azt állítja, minden technológiai akadályt leküzdött, amelyek miatt eddig nem lehetett a selfie kamerát a képernyő alá helyezni, és készen állnak rá, hogy megvalósíthassák a gyakorlatban is. Ehhez szerves és mesterséges rétegekkel vonták be a kijelzőt, hogy a kamerába a lehető legtöbb fény jusson be, valamint kifejlesztettek egy olyan algoritmust, amelyik a fényt és a színeket korrigálja. Ezen kívül a kamera körül lévő képpontok elrendezését is optimalizálták, vagyis még a pixel sűrűség sem okozhat majd gondot. Nem egészen úgy történik a megtermékenyítés, ahogy eddig tudtuk. Kiderült ugyanis, hogy az emberi petesejtek meglehetősen válogatósak, ha arról van szó, hogy melyik hímivarsejt termékenyítse meg őket. Erre a Stockholm Egyetem munkatársai jöttek rá. A még megtermékenyítetlen petesejteket körülvevő úgynevezett tűzőfolyadék kémiai jeleket küld a hímivarsejtek felé, hogy a sejthez vonzza azokat. Ezeket a jeleket kemoattraktánsoknak nevezik. Ezt a folyamatot vizsgálták meg alaposan a svéd és a brit tudósok. Ehhez olyan pároktól gyűjtöttek mintát, akik mesterséges megtermékenyítési programban vesznek részt, és a cél az volt, hogy megfigyeljék, a tűzőfolyadék és a hímivarsejt között milyen kölcsönhatás jön létre. Kiderült, hogy a nők petesejtje nem minden esetben a saját párjuk hímivarsejtjét vonzotta magához, és felfedezték, hogy valójában a petesejtek válogatnak. Vagyis a megtermékenyítés nem azon múlik, hogy melyik hímivarsejt úszik leggyorsabban és ér oda leghamarabb. A kutatók szerint ez a folyamat teljesen logikus, amit azzal magyaráznak, hogy a hímivarsejteknek kizárólag a megtermékenyítés a feladata, és semmi értelme nem lenne, ha válogatna a petesejtek közül. Ha ugyanis nem termékenyít meg, akkor elpusztul. Ezzel szemben a petesejtnek viszont az az érdeke, hogy genetikailag a lehető legjobb utódot hozza létre, ehhez pedig a célra a legalkalmasabb hímivarsejtet kell kiválasztania. A tudósok szerint ez magyarázat lehet arra is, hogy mi okozhatja a nehézséget a gyermekvállalásban azoknál a pároknál, akiknél mind a petesejtek, mind a hímivarsejtek egészségesek, ennek ellenére mégsem sikerül a gyermekáldás. Lehet, hogy megtalálták a Föld mását a csillagászok. Felfedeztek ugyanis egy földszerű exobolygót, amely egy napszerű csillag körül kering. A Max Planck Naprendszer Kutatóintézet munkatársai szerint, bár egyelőre nem lehet tudni, hogy a bolygón adottak-e a körülmények az élet kialakulásához, de abban bíznak, hogy igen. A bolygó a Földtől 3000 fényévre lévő Kepler 160 nevű csillag körül kering. Ez a csillag az eddigi vizsgálatok szerint, mondjuk így, barátságosnak tűnik, és könnyen lehet, hogy a környezetében az élet kialakulásához is megvannak a feltételei. Egy bolygót a mérete okán szoktak földszerűnek nevezni. Bár az újonnan felfedezett égitest csak nem kétszer akkora, mint a potenciálisan lakható bolygók többsége, a rendszer mégis különlegesnek számít. Ennek oka pedig, hogy egy földszerű bolygó és egy napszerű csillag is található benne. A műsor további részében beszámolunk arról, hogy amerikai kutatók megtalálták az agyban a stressz pontos helyét. Szó lesz arról, hogy a hangosan kimondott káromkodások csökkentik a fájdalmat, és arról is beszámolunk, hogy izraeli tudósoknak sikerült csapdába ejteniük a fényt, és megfigyelték annak áramlását. Hamarosan jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Felfedezték a kutatók, hogy pontosan hol van a stressz helye. A Yale Egyetem munkatársainak sikerült azonosítani a szóban forgó idegi területet. Bár az, hogy az agyban hol van a stressz reakció helye már régóta ismert, de az egyéni stressz érzékelésről a tudománynak jelenleg nagyon kevés ismerete van. Annak érdekében, hogy ez megváltozzon, emberek agyát vizsgálták meg, miközben az alanyoknak felkavaró képeket mutattak. A többi között morgó kutyát vagy például egy koszos WC-t is. Sikerült megfigyelni, hogy a hippokampuszban kivétel nélkül minden alkalommal ilyenkor egy adott idegi hálózat lesz aktív. Az agyban a hippokampusz felel a motivációért, az érzelmekért és a memória szabályozásáért. Az is kiderült, hogy a képek hatására jelentkező stressz nem csak a fizikai válaszreakciók kiinduló helyét érintette az agyban, hanem aktivitást idézett elő az úgynevezett dorzális laterális frontális kéregben is. Ez a terület az érzelmek szabályozásában és a kognitív válaszreakciókban játszik szerepet. Megállapították a kutatók, hogy kisebb stresszről számoltak be az alanyok akkor, amikor a hipokampusz és a frontális kéreg közötti kapcsolat erősebb volt, és ennek épp ellenkezőjét váltotta ki, amikor a hipokampusz és a hipotalamusz kapcsolata volt erősebb. A kutatók szerint a felfedezésük hozzájárulhat ahhoz, hogy megértsék és ezáltal enyhíteni tudják a stressz okozta szorongást és a félelmet. Emellett felidézték azon korábbi tanulmányokat, amelyek kimutatták, hogy a mentális zavarban szenvedő embereknél nem működik megfelelően a prefrontális kéreg, és az így a stresszreakció után nem képes nyugtató jeleket küldeni. A vizsgálat eredményének köszönhetően a szakértők szerint lehetőség nyílik arra, hogy személyre szabott terápiákkal álljanak elő az orvosok egyes betegeknél. Sikerült bizonyítani, amit a legtöbb ember valószínűleg már eddig is tudott. A hangos káromkodás segíthet a fájdalom csökkentésében. Brit tudósok nagyjából 10 évvel ezelőtt kezdtek komolyabban foglalkozni ezzel a kérdéssel. Akkor a vizsgálatban résztvevő alanyoknak jéghideg vízbe kellett mártaniuk a kezüket. Kiderült, hogy ha a fájdalom hatására hangosan csúnya szavakat mondtak, akkor az segített leküzdeni a kellemetlen érzést. Később arra is fény derült, ha valaki ezt túlzásba viszi és sokat káromkodik, akkor az ilyen kifejezések egyre kevésbé hatnak a fájdalom érzetre. A közelmúltban tovább folytatták a vizsgálatokat a témában, és az új tanulmányukban több részletre kiterjedően elemezték a kérdést. Ezúttal is jeges vizet használtak, amiben a résztvevőknek bele kellett mártaniuk a kezüket. Ezúttal azonban nem csak valódi, hanem kitalált, nem létező szavakat is kellett mondaniuk káromkodás helyett. Az alanyoknak 3 másodpercenként kellett elismételniük a kiválasztott szó egyikét, és eközben folyamatosan mérték a szívritmusukat. Megállapították, hogy a kitalált kifejezéseknek vajmi kevés hasznuk volt a fájdalom ellen, viszont az igazi trágárságok kimondása a fájdalom küszöböt 32%-kal, míg a fájdalom toleranciát 33%-kal növelte. Bár azt, hogy a nyomdafestéket nem tűrő szavak hogyan képesek csökkenteni a fájdalmat, egyelőre nem lehet tudni, de a kutatók szerint köze lehet a gyermekkorhoz. A gyerekek ugyanis többnyire akkor tanulják meg ezeket a szavakat, kifejezéseket, amikor érzelmileg túlfűtött állapotban vannak. Ez a megközelítés pedig megmagyarázhatja azt is, hogy a nem létező fiktív káromkodások miért nem segítettek csillapítani a jeges víz okozta fájdalmat. A fény áramlását sikerült közvetlenül megfigyelniük az izraeli műszaki egyetem tudósainak. Ehhez egy speciális, az egyetem által kifejlesztett transzmissziós elektromikroszkópot használtak, és az intézmény a munkatársaik eredményét a kvantumtudomány területén elért jelentős áttörésnek nevezte. A szakemberek az úgynevezett fotonikus kristályban rekedt fényt tanulmányozták, és a mikroszkóp segítségével a fénynek mind a színét, mind a szögét képesek voltak megváltoztatni. Ennek köszönhetően tudták megfigyelni a megvilágított nanoanyag interakcióit az elektronokkal. Közleményükben hangsúlyozták, ez volt az első alkalom, hogy nem kellett számítógépes szimulációkat végezni, hanem a nanoanyagban rekedt fény dinamikáját közvetlenül tudták megfigyelni. Ez az eredmény, mint mondták, jelentős hatással lehet a többi között olyan nanoanyagok tervezésére, melyek a qubitek tárolására alkalmasak. A qubit a kvantum számítás technikában az információk alapegysége. Az átlagembereknek ez az áttörés a digitális eszközökön lesz majd szemmel látható. Az izraeli tudósok által elért eredmény ugyanis mind a mobiltelefonok, mind a tévék kijelzőjének színélességét javíthatja. Rövid szünet után beszámolunk arról, hogy kiderült a holtengeri tekercsek eredete, és arról is, hogy óriási maja épület együttest fedeztek fel Mexikóban. Már is folytatjuk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések. Elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása. Folytatódik.
Kiderült a holtengeri tekercsek eredete. Ehhez DNS vizsgálatnak vetették alá az 1948-ban Qumránban megtalált 2000 éves papírusz és állatok bőréből készült pergament tekercseket. Azt, hogy a szövegeket kikírták és miért rejtették el, továbbra sem lehet tudni, de az már biztossá vált, hogy ezek egy része nem ott készült, hanem odavitték azokat. Bár ez tudományos áttörésnek számít, a kiindulását a véletlen szülte. Egy genetikus és egy bibliatudós egy közös Tel Avivban elköltött vacsorán arról beszélgettek, hogy a szövegeket tartalmazó bőr genetikai információi felfedhetik az egyes töredékek közötti kapcsolatot. A kutatásban izraeli, svéd és amerikai bibliatudósok, genetikusok és számítástechnikai szakemberek is részt vettek. A kutatás első fázisában a vitatott eredetű tekercseket tanulmányozták. Ezek között volt Jeremiás könyvének több változata, és kiderült, hogy ezek közül két szöveget is a júdeai sivatagban is honos júbőréből készítettek, míg másik kettő tehénbőrből készült. A tudósok szerint ez arra utal, hogy ez utóbbiakat máshonnan hozták. A Jeremiás szövegekről azt írják, azok valamelyest eltérnek egymástól, amiből arra következtettek, hogy 2000 éve a jeruzsálemi szentély elpusztítása előtt és után a Biblia szövege még nem volt annyira egységes, és a szentkönyvekből még nem próbáltak meg egy hasonlóan egységes változatot kanonizálni. A tudósok a szombati áldozatok dalainak töredékeiről szóló egyik elméletet is megdöntötték. Az énekeket 10 példányban találták meg, ezek közül 9 Qumránban, egy pedig onnan 55 kilométerre Maszadán került elő. Az eddigi vélekedés az volt, hogy a kumrániak vitték Maszadánra a pergament, amikor a rómaiak elől menekültek, de az új vizsgálatok szerint ez nem így történt. A pergamenek genetikai vizsgálata szerint ugyanis a 10. pergamen nem olyan júbőrből készült, mint a Qumránban felfedezett másik 9. Vagyis állítják a tudósok, máshonnan került oda. Jelenleg abban bíznak, hogy ha további pergameneket és papíruszokat elemeznek, akkor jobban összetudják majd illeszteni a szövegeket, és azok jobb megismerésével többet tudhatnak meg a szétszóratás előtti zsidó világról, és talán arról is, hogy kik írták és gyűjtötték össze, majd rejtették el a tekercseket. Hatalmas maja épület együttest fedeztek fel a kutatók Mexikóban. Arra, hogy a 3000 évvel ezelőtt készült építményeket bárki is észrevegye, rendkívül kicsi volt az esély, amit az is bizonyít, hogy egészen idáig rejten maradtak. Most is a lidar segítségével sikerült megtalálni. A lidar a radarhoz hasonló elven működik, de lézerrel. Ennek segítségével a levegőből is át lehet fésülni, például egy sűrű őserdőt. A lézer ugyanis áthatol a fáklom koronáin. A 3000 éves leletet az Arizonai Egyetem régészei fedezték fel. A beszámolók szerint az épület együttes nem csak régi, hanem rendkívül nagy is. 1400 méter hosszú és 10 méter magas mesterséges talapzatra épült. A régészek véleménye szerint lehetséges, hogy ezt a várost rituális célokra használták. A vizsgálatok szerint csupán a kőből készült talapzathoz 3,8 millió köbméter anyagot mozgattak meg az emberek. Összehasonlításként ez még az egyiptomi piramisok térfogatánál is több. A régészek szerint egy ekkora építkezés nagyon sokáig tartott, és nagyon sokan dolgoztak rajta. A becslések szerint 6 év alatt több mint 5000 ember kezemmunkájának eredményeként készült el. A robotszakács nem álom többé. A Cambridge-i Egyetem mérnöki karának kutatói ugyanis fogtak egy programozható robotkart, és megtanították, hogyan kell omlettet készíteni. A szerkezet egyedül végzi el a teljes műveletet, még a tojást is feltöri, felveri, és sütés közben óvatosan kavargatja is. Amellett, hogy látványos, ahogy egy robotkar készíti az ételt, még finom is, amit végül a serpenyőből a tányérra tesz. A tanulmány vezető szerzője elmondta, nem az övéki az első próbálkozás, hiszen korábban már több cég is próbálkozott hasonlóval, de mind megmaradtak a prototípusok szintjén, és egyik sem került kereskedelmi forgalomba. Azt mondta, azért nagy kihívás megtanítani egy robotot a főzésre, mert az emberek soha nem objektívek teljesen, ha ételről van szó. Emellett pedig meg kell oldani hozzá az ember-robot interakció összetett problémáit, így például a számítógépes látást és érzékelést is. A szakértők azt mondják, hogy a tojásételek és azon belül is például az omlettkészítés a kulináris jártasság tesztjének számít. Az omlettet könnyű elkészíteni, de nehéz jól elkészíteni. Ezért hozták meg azt a döntést az egyetem munkatársai, hogy akkor tudják a robotot fejleszteni és javítani az étel ízét és állagát, ha ezzel az étellel próbálkoznak. Az elkészült ételről pedig azt mondják, hogy jobb lett, mint amire számítottak. A műsor következő részében szó lesz egy különleges csigáról, és arról is, hogy a kutyák mindenféle kiképzés nélkül is megmentenék az embereket. Már is jönnek a részletek.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Csak a véletlen műve, ha egy csigának a háza nem jobbra, hanem balra csavarodik. Bár a legtöbb ember valószínűleg még nem is látott olyan csigát, amelyiknek az ellenkező oldalra csavarodott volna a háza. Az ötlet, hogy a csigaház irányának okát feltárja, a Nottingham Egyetem evolúciós genetikusa fejéből pattan ki. Angus Davidson a ritka balcsavaros csigájának keresett párt még 2016-ban, hogy megvizsgálja, ezt az állapotot képesek-e örökíteni. A Jeremy nevű állatnak, mivel a háza a másik irányba fordul, a belső szervei is fordítva helyezkednek el. Összesen több mint 40 baloldalas csigát sikerült összegyűjteni Jeremynek a globális kampányban, és a kutatócsoport szaporítani kezdte az állatokat. Az elmúlt több mint 3 év alatt 4 generációra való csiga majdnem 15 ezer petét rakott le, és Jeremynek is több tucatnyi utóda lett. Vagyis elegendő mintán sikerült bizonyítani, hogy az egyébként nagyon ritka, balra csavarodó csigaház nem örökletes, hanem a véletlen műve. A kutyák többsége még kiképzés nélkül is megmenteni az embereket. Amerikai kutatók arra a különleges kötődésre próbáltak választ találni, ami a kutyákat köti az emberekhez, és arra összpontosítottak, hogy 4 lábú társaink hogyan és miért akarják megmenteni a gazdájukat vagy másokat. Ehhez olyan kísérleteket találtak ki, amelyek megmutatják, hogy bizonyos helyzetekben a kutyákat vezérli-e az, hogy a bajban lévő illetőnek segítsenek, esetleg csak élelmet akarnak kapni, vagy szorosabb kapcsolatba akarnak kerülni a gazdáikkal. A kísérletben olyan ebek vettek részt, melyeket házi kedvencként tartanak, családtagként tekintenek rájuk. Szám szerint 60 kutyát vontak be a tesztbe. A gazdáiknak egy nagy, de könnyen nyitható dobozba kellett beülniük, és hangjelzésekkel kellett segítséget kérniük az állattól. A kutatásban résztvevő pszichológus azt mondta, az így bajba került gazdáját a kutyák harmada mentette meg. Ez arra enged következtetni, hogy a kutyák egy nagy része már nem tudja, hogy hogyan, de meg akarja menteni a gazdáját. Elvégezték a tesztet úgy is, hogy a dobozban nem bújt be senki, abba csak jutalomfalatot tettek. Ekkor viszont a 60 kutya közül csak 19 próbált valahogy eljutni a finomságig. A kísérlet egy harmadik szakaszában azt vizsgálták, hogyan reagálnak az állatok, ha a gazdi, bár a dobozban van, nem kér segítséget, csak egy magazint olvas. Míg a hangos segélykéréseknél az állatok sokat nyűszítettek és ugattak, addig ez utóbbinál nem érte őket stressz, és a 60 kutya közül csak 16 ment, hogy kinyissa a doboz ajtaját. Az Arizonai Állami Egyetem pszichológusa szerint lenyűgöző eredményt kaptak, hiszen abból kiderült, hogy a kutyák valóban törődnek az emberekkel, és még kiképzés nélkül is arra törekednek, hogy megmentsék a bajba jutottat, vagyis a szakértők szerint ez a viselkedés valószínűleg ösztönös. Először a genetika, aztán a környezeti tényezők befolyásolják a madárfiókák fejlődését, állapította meg a Sheffieldi Egyetem szakértőcsoportja magyar tudósok részvételével. Régóta keresik már a választ arra, hogy miként lehetséges, hogy egyes madárfajok fiókái pár hét alatt kirepülnek a fészekből, míg másoknál ehhez sokkal több időre van szükség. Ezt egyébként már az időszámításunk előtti 4. század közepén Arisztotelész is tanulmányozta. Ő csirkeembriókat vizsgált meg a fejlődésük eltérő szakaszában, és az eredményeket a tartási körülmények optimalizálására használta. Azóta is foglalkoztatja a tudományos világot, hogy mi befolyásolja a fiókák tojáson belüli és kikelés utáni fejlődését. Ehhez a legutóbbi kutatásban 3000-nél is több madárfajt vizsgáltak meg, és bebizonyították, hogy a fiókák tojáson belüli fejlődése a genetikának köszönhető, vagyis pontos folyamatok mentén történik, de a kikelésük után ezt már a környezet alakítja. Dr. Székely Tamás, a kutatócsoport egyik magyar tagja elmondta, nagy különbség van a végletek között. Az egyik trópusi énekes madárfaj fiókája 20 nappal azt követően már tud repülni, hogy lerakták a tojást. Vagyis ennyi idő elég neki arra, hogy kifejlődjön a tojásban, kikeljen és elrepüljön. Ehhez képest az albatrosz fiókáinak ehhez 350 napra van szükségük. A fejlődés sebességének egyik oka a testméret, minél kisebb egy állat, annál gyorsabban mennek végbe a változások. Ugyanakkor még az azonos méretű madarak fejlődésének sebessége között is vannak eltérések. Ennek oka az eltérő élethely. Dr. Székely Tamás ismét az egyik végletet hozta fel példának. Az albatroszok egy lakatlan szigeten biztonságban költik ki a tojásaikat, és az utódoknak bőven van idejük arra, hogy megerősödjenek. Az eredményekből a szakértők arra is tudnak következtetni, hogy az emberi tevékenység és az éghajlatváltozás mely fajokra lehet káros, és így tervet tudnak készíteni arra, hogy hol kell beavatkozni a madarak érdekében. A műsor utolsó részében beszámolunk arról, hogy magyar tudósok felfedezésének köszönhetően nyerhetik vissza a vakok a látásukat. Hamarosan folytatjuk, maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények, kutatások és lehetőségek. Hírek a tudomány világából.
Lehet, hogy a nátrium-ion akkumulátorok lehetnek a jövő energiatárolói. Kutatóknak már sikerült megalkotniuk a nátrium-ion akkumulátort, de egészen eddig nem készült belőle olyan prototípus, amelyik felvette volna a versenyt a lítium-ion aksikkal. Bár ez utóbbiak nem kimondottan környezetszennyezőek, de az alapanyagok közül többet is nehéz beszerezni és előállítani. Ráadásul, ha a lítium-ion akkumulátort magas hő vagy túl nagy feszültség éri, akkor felrobbanhat. Ugyanakkor ilyen aksik vannak a telefonoktól az elektromos autókig, gyakorlatilag szinte mindenben. Bár még csak kísérleti szakaszban van, a nátrium-ion akkumulátor sokkal olcsóbb, a gyártása egyszerűbb lenne, és olyan hatékony, mint a lítium-ionos berendezések. Amerikai kutatóknak sikerült elkészíteniük egy nátrium-ion elemet. A munkát eddig az hátráltatta, hogy a nátrium-ion akkumulátorok esetében a katódban használható alapanyagok egy nagy részén inaktív nátrium-kristály réteg alakul ki, ami tönkreteheti az eszközt és leállíthatja az energia átvitelt. Ennek a problémának a kiküszöbölésére hoztak létre egy rétegelt fémoxid katódot, valamint egy folyékony elektrolitot, ami extra nátriumot tartalmaz. Bár így az akkumulátorba egy jóval sósabb keverék került, de ennek köszönhetően nem kristályosodott az anyag. A tesztek során 1000 töltöttségi cikluson ment keresztül az elem, és ez alatt a kapacitásának 20%-át veszítette el. Ez bár még elmarad az átlagos telefonokban lévő aksik hatékonyságától, de a kutatók azon dolgoznak, hogy a katód és az elektrolit kapcsolatát jobban megértsék, és így a hatékonyságot is tovább növelhessék. Hozzátették azt is, hogy bár a prototípusokban még van a nehezen beszerezhető kobaltból, hasonlóan a lítiumos akkumulátorokhoz, de az a céljuk, hogy a kobalt felhasználása nélkül hozzák létre a nátrium-ion akkumulátorokat. Visszanyerhetik a látásukat a vakok. Magyar kutatók dolgozták ki a különleges eljárást. Az elmúlt körülbelül 10 évben rájöttek, hogy az állatokon elvégzett kísérletekből levont következtetéseket nem lehet az emberi retinára alkalmazni. Ráadásul ez egy nehezen kutatható és kevésbé ismert szervünk. Vagyis alapvető fontosságú lenne, hogy emberi szöveteken szövetekkel tudjanak kísérletezni, de ezt gátolja, hogy viszonylag kis mennyiségben férnek hozzá megfelelő minőségű humán szövethez. Dr. Szabó Arnold, egyetemi tanársegéd elmondta, a Semmelweis Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetének retina laboratóriumában kifejlesztettek egy olyan világviszonylatban is egyedülálló szövettenyésztési eljárást, amelynek köszönhetően a szervdonációból visszamaradó retina szövet akár 14 héten át is életben tartható, mindezt úgy, hogy közben rendkívül jó állapotban marad. Ennek eredményeként pedig olyan hosszú távú vizsgálatokat is el tudnak végezni, amelyre korábban esély sem volt. Ez a felfedezés annyira sikeres lett, hogy az eljárás iránt hatalmas a nemzetközi érdeklődés a kutatók részéről. Dr. Szabó Arnold elmondta, együttműködnek dr. Roska Botonddal, aki a többi között a Bázeli Egyetem professzora és a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet alapítója. Ők fedezték fel, hogy a degenerált retinába vírusok segítségével be lehet juttatni fényérzékelő csatornákat. Ezzel az eljárással pedig akár a vak emberek látását is vissza lehetne adni, de az eredményeket donorszerv hiányában nem tudták megfelelően tesztelni. A magyar kutatók fejlesztése ebben nyújtott nagy segítséget a számukra, és a közös munkát 6 évvel ezelőtt 2014-ben kezdték el. A tanulmányban olyan, a gének előtt elhelyezkedő szabályozó DNS szakaszokat írtak le, vagyis a specifikus génterápiához nélkülözhetetlen mesterséges promóter könyvtárat, amelyekkel célzottan megcélozhatóak az emberi retina egyes sejtjei. Ezt az eljárást alkalmazzák, amikor az emberre egyébként ártalmatlan vírust juttatnak a retinába az adott sejttípus betegségének kezelésére, valamint a génhiba okozta zavarok javítására. A kísérlet célja, hogy a vak retinában visszaállítsák a fényérzékenységet és ezáltal a látást is. Ehhez a kígyók látását vették alapul. Ezek az állatok ugyanis nem csak látnak, hanem a hőt is képesek érzékelni. A kutatók egy olyan ioncsatornát ültettek be a retinába, amelyeket úgy módosították mesterségesen, hogy az érzékeny legyen a hőre, és ennek segítségével a retina fényérzékenysége visszatért. Sőt, ez az információ a látókéregbe is eljutott, ami azt jelenti, hogy sikerült visszaállítani a funkcionális látást. A kutatók célja, hogy idővel meg lehessen szüntetni a vakságot, és a betegek látását vissza lehessen nyerni. Ennek érdekében szeretnének létrehozni egy kutatóközpontot Magyarországon, és abban bíznak, hogy ez már a közeljövőben megvalósulhat. Ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.